Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és ugye hát valószínűleg sokan észrevették, hogy elkezdődött az új tanév, és nekünk is elkezdődik, ha úgy tetszik, az új tanévünk, ez a 21. adásunk. Néha-néha, ugye a szorgalmasabb hallgatóink tudják, hogy rendszeresen járnak ide tanárok, kutatók, ipari szakemberek, és velük szoktunk sok aspektusról beszélgetni, és úgy néha igyekszünk ránézni, ha úgy tetszik, így fölülről is az egész rendszerre, tehát hogy tulajdonképpen mi történik, meg mi újság az oktatási rendszerben. És ma egy ilyen beszélgetésünk lesz, azt gondoltam, hogy így a szezonnyitónak ez talán a legjobb lesz. Úgyhogy elhívtam már a Horn Dánielt. Szia, Dani, üdvözöllek.
Szervusz, üdvözlöm a
megpróbálok bemutatni, mert ugye egy rettenetesen hosszú titulusod van, amit én fölírtam. Ez a Hunren KRTK, Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa egyrészt, és a Corvinus Egyetem docense másrészt. És ami még a mai beszélgetésünkben, azt gondolom, ezen belül nagyon releváns lesz, hogy a Közgazdaságtudományi Intézet oktatásgazdaságtan és munkapiaci csoportját vezetett. És azt hiszem, ma oktatásgazdaságról és talán még munkapiacról is fogunk beszélgetni. Úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy kicsit úgy mondasz valamit, hogy te most hogy érzed, vagy hogy érted, hogy mi újság közoktatásban, különös tekintettel így az elmúlt egy-két évnek az olyan fejleményeire, hogy ugye nagyon sokáig mentek ezek a sztrájkok, tüntetések, tanárleépítések, minden, amit tudunk, státusztörvény, stb. Majd ugye idén évelején megérkezett végre a béremelés, amit ugye már nagyon régóta ígértek, illetve vártak, és hogy ehhez képes szerinted most mi újság? Tehát, hogy mi az összkép? Majd nyilván beszélgetünk ilyen, lett-e több tanár, nem lett több tanár ezekről, de hogy neked így most mi a big picture?
Szerintem az, hogy nem változott semmi, tehát minden ugyanúgy folytatódik, ahogy az elmúlt szerintem lassan 10-15 évben, tehát nincsen trendforduló, ez biztos. Uh-huh. Ez a béremelés az arra mindenképpen jó volt, hogy a nagyon akut tüneteket, vagy a tüntetéseket inkább így fogalmazom, csillapítsa kicsit.
Uh-huh. Össze tudja foglalni, mi történt, hogy mi volt ez a béremelés?
Hát ugye elvileg megemelték a tanári béreket viszonylag jelentősen 30%+. Ez ugye az alaphoz viszonyítva, tehát a baseline viszonyítva, tehát hogy közben volt azért egy elég erős reálbér növekedés mindenütt, vagy tosabban nem is nominálbér, bocsánat, nem reálbér, nominálbér növekedés volt az egész országban. Uh-huh. És nézegettem olyan, tehát 22-től 13-15% és utána két évig.
Tehát két év alatt, mind a két éve ilyen 10-15% nominális béremelkedés volt.
Tehát ez nem a tanároknál, hanem a...
Úgy általában. Miközben az infláció se volt alacsony.
Hát ennél magasabb volt. És ehhez képest a tanár béremelést ehhez képest kell viszonyítani. Tehát ez a 30% ez ahhoz képest van, hogy mindenki másnak is nőtt a bére, és az infláció meg megint elszállt. Tehát, hogy ugye most kezd el csökkenni az infláció. Tehát nem az árak csökkennek, hanem az infláció csökken.
Igen, ez fontos különbség.
Tehát ugye ehhez képest azért a 30% nem olyan nagyon sok, de mégis azért az átlagos pedagógus az jelentősen több pénzt visz most haza, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
És ugye az ígéret arról szól, hogy ez folytatódni fog.
Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy szerintem ez arra jó volt, hogy az átlag tanár az kevésbé érzi azt, hogy nem foglalkozik vele a kormány. Uh-huh. Én semmilyen más strukturális beavatkozásról nem tudok. Tehát, hogy nem foglalkozunk az esélyegyenlőtlenséggel egyáltalán, nem foglalkozunk a fiatalok munkaerőpiaci helyzetével, ugye a szakképzéssel, tehát tegyük hozzá, azért az elmúlt 10 évben sok ilyen beavatkozás volt, tehát nem azt mondom, hogy ez most nagyon hiányzik, uh-huh. de hogy most nem történt semmi ebben az évben, ezen kívül, hogy tanári béreket megemelték.
Uh-huh. Jó, ehhez még tegyük talán azt hozzá, mert én meg itt az elmúlt időszakban pont azt nézegettem, hogy az új tanárfelvételikkel idén mi történt, mert a mai műsorban azt hiszem elég sokat fogunk arról diskurálni, hogy milyen adatot tudunk elérni, és nem tudunk elérni. A felvételikről úgy viszonylag jól elérhetőek adatok. Uh-huh. Azért mondom, hogy viszonylag, mert nagyon sokat kell rajta dolgozni, hogy eljussál oda, hogy meglegyenek a számok, de hogy az alapadatokat azt legalább el lehet érni publikusan, és abból nekem az jött ki, most csak a természettudományos tanárokról beszélünk, hogy nagyjából hasonló az összkép, amit mondtál, tehát, hogy egyelőre nincs sok változás. Azt látjuk, hogy ugye ez a 10,5 éves osztatlan képzés, amire ugye elvileg jelentkeznek a éppen érettségizettek, most kicsit leegyszerűsítettem, tehát a fiatalok, ott nem történt semmi. Mm. Tehát ott még mindig drámaian kevesen jelentkeznek, illetve kezdik el a tanulmányaikat tanárszakon. És ahol láttunk némi elmozdulást, ez meg a rövid ciklusú átképzés, amiben most nem szeretnék belemenni, erről már volt korábban ebbe a sorozatban is beszélgetés, tehát mindenféle olyanok, akik mondjuk eddig nem kémiát tanítottak középiskolában, most mondtam valamit, ilyen-olyan átképzés során eljuthatnak oda, hogy mondjuk kémiát tanítsanak középiskolába, ezeknek a száma viszont, vagy fizikát, vagy biológiát, ezeknek a száma viszont növekszik, ez egy érdekes jelenség, de most ne menjünk ebbe bele, mert ez egy külön téma.
Szerintem, ez nagyon fontos, itt nagyon jó az oktatásgazdaság, mert közgazdaságtan ez egésznek a magyarázatára szerintem. Tehát, hogy itt ugye az történik, hogy amikor egy fiatal dönt arról, hogy mi szeretne lenni, akkor nem az aktuális béreket fogja nézni, hanem azt fogja nézni, hogy milyen életpályát tud ebből kapni. Tehát még hogyha ő tanár akar is lenni, akkor is azért egy elég erős pont, hogy ő az életpályája során az mit várhat. És ez nem változott azért. Azzal, hogy most megemeltük egyszer a bért, ez az életpálya várakozása szerintem nem változott.
Különösen megvan az a tapasztalat, hogy volt egy ilyen egyszeri béremelés már kb. 10 éve, aztán semmi. Előre is bocsánat a hallgatóktól, ma így el fognunk kalandozni, mert mindenről leszünkbe fognak jutni dolgok. De például, amit most mondtál, ugye volt egy, én legutóbb kb. 2 éve láttam egy előadásodat, amiben volt ugye egy olyan mondás, hogy azért érdekes módon mondjuk relatíve Budapesten még rosszabb a helyzet, mint vidéken, mert Budapesten pont ez a helyzet, hogy a tanár könnyebben tud kiugrani egy alternatív pályára, mint mondjuk egy kisvárosban nehezebben. És ezért összehasonlítva Budapesten kezd még rosszabb lenni a tanár helyzet.
Szerintem ez ugyanaz a logika. Tehát, hogy itt a közgazdaságtan azt mondja, hogy mindig az alternatív költsége, tehát azt a dolgot, amit ahelyett tudok csinálni, mint ha most tanár lennék, azt kell nézni. És hogyha itt az alternatív költség Budapesten jobban nőtt meg, tehát könnyebben tudok elhelyezkedni mondjuk vidéken egy tanár diplomát, akkor inkább fognak a Budapesten elhagyni a pályát a tanárok. Fordítva is igaz, hogy valószínűleg ez az egyszeri béremelkedés pedig azokra hatott, akik nem ellenkeznek tehát szeretnének tanárok lenni, mondjuk fogalmazunk így, de gyorsan tudnak tanárok lenni. Tehát ez az alternatív bérük hirtelen megnőtt. Tehát mondjuk jövőre már, akár most, ahogy te is mondtad, akár valaki angol, vagy magyar, vagy nem tudom milyen tanár, de hogy látja, hogy kémia tanára van szükség, és akkor átképezi magát kémia tanárnak, és akkor már kémiát is tud tanítani jövőre. És ezáltal mondjuk nem félállásban lesz, hanem egész állásban, vagy nem kell, el tud menni abba az iskolába, ahol ő szeretne, mert ott kémia tanár hiány van.
Igen. Jó, csobbanjunk bele szerintem a mai egyik nagy témánkba, ez a mit tudunk és mit nem tudunk. Uh-huh. Honnan van adat és honnan nincs adat. Nekem ugye személyes megélésem van, hogy mondjuk úgy, hogy néhány évvel ezelőtt még úgy szó-szó hozzá lehetett férni adatokhoz, míg így az elmúlt legalább 2-3-4 évben borzalmasan nehéz vagy lehetetlen. Na most, ugye én vagyok a laikus, te vagy a szakember, hogy hívjam föl a hallgatók figyelmét, és majd linkbe is be fogjuk tenni a Közoktatás Indikátor Rendszere című kitűnő anyagra, ami ugye 2 évente jelenik meg, és ennek az utolsó kiadása ugye idén tavasszal jött ki, 2023-as adatokról, ha jól emlékszem, ami azt jelenti, hogy majd valamikor ugye, nem tudom, másfél év múlva fog körülbelül kijönni a következő, ti már nyilván itt dolgoztok ezen. Uh-huh. Tehát akkor nyissál légy szíves egy hosszú bővített mondatot, és mesélj nekünk erről, hogy mi van, mi nincs, ti, hogy mihez tudtok hozzáférni, mi az, amit mondjuk a mai helyzetről tudsz, nem tudsz, ilyesmik.
Jó. Én, ha megengeded, nagyon messziről indítok.
Okay.
Tehát, hogy az egész a közoktatási indikátorrendszere mondjuk így gyökerei az Országos Közoktatási Intézetben évente megjelenő jelentések közoktatásról kötetig nyúlnak vissza. Az egy elemző kötet volt, tehát ez nem egy indikátor kötet volt, hanem elemzéseket tartalmazott a mindenkor érvényes közoktatási rendszerről. Volt benne itt. Óvodától kezdve egészen a felsőoktatásig minden igazából.
Ez ilyen 2010-es évek elejéig?
Szerintem 10-ig jelent meg körülbelül. Uh-huh. Ugye Lannert Judit, akivel már interjúztál, ő volt ennek az egyik főszerkesztője Halász Gábor mellett. És ez a kötet megszűnt. Uh-huh. Ennek a kötetnek szerintem a megszűnése az együtt jár azzal, hogy egyre kevesebbet tudunk a közoktatásról. Ez nem csak azért, mert egyre kevesebb adat van, ami egyébként nem igaz, erre majd visszatérek, hanem főleg azért, mert egyre kevesebb, kisebb a kapacitás, és főleg az állami kapacitás arra, hogy elemzéseket csináljanak. Aha. Tehát a mostani magyar oktatási irányításnak szerintem nem tudom, hogy szüksége nincs rá, vagy csak nem tartja elég fontosnak, de hogy nincsenek kutatási kapacitásai. Tehát az oktatási hivatalban nagyon sok és nagyon okos ember dolgozik, ők nem kutatók, hanem főleg adminisztrátorok, vagy hát működtetik az oktatási rendszert.
És azért nem kutatók, mert nem feladatuk, nincs, hogy kutassanak.
Nincs rá idejük, ők szeretnének, de nincs rá egyszerűen idejük, annyi minden mást kell csinálniuk. Aha. És mi a kollégáimmal 2017-ben, vagy 15-ben volt az első közoktatási indikátor rendszerek ötlet, akkor kitaláltuk, hogy hát ez nagy, az nem adja, hogy itt nem tudunk semmit, tényleg nem tudunk semmit a magyar közoktatásról, de mi azért, tehát ennek a jelentés a közoktatásról összeállítás az egy nagyon-nagyon nagy munka volt, és ott nagyon sok ember, sok-sok elemző dolgozott azon. Erre nem volt kapacitásunk, viszont azt tudtuk, hogy nálunk van a magyar közoktatásról a legtöbb adat, sok-sok forrásból.
A nálunk az most ki?
Nálunk ez a mostani HUNREN, akkor még Magyar Tudományos Akadémia közoktatási, tehát közgazdaságtudományi intézete.
Ez a KTI.
A KTI, így van. És igazából itt nem is a KTI-nél volt az adat, hanem ez a KTI-nek az anyai intézete, ez a Közgazdaság és Regionális Tudományok Kutatás Központja, és ennek van egy adott bankja. És az adatbank szerintem Európában kiemelkedő módon gyűjt mindenféle adatokat, nem csak közoktatásról, munkaerőpiacról, de a vállalatokról, tehát egyszerűen egy olyan kutatói adatbázist gyűjt össze, ez a dolga, amin nem csak a KRTK vagy a KT munkatársai, de az összes társadalomtudós, aki adatokat dolgozik, az használja ezt az adatbankot. És ebben az adatbankban van egy ilyen oktatási szegmens, vagy az oktatási adatokat is így gyűjtjük össze.
Mondj már légy szíves, amit arra, hogy ez mit jelent, hogy gyűlnek azok az adatok?
Ezek úgy gyűlnek, hogy tekintettel arra, hogy az oktatás mind a mai napi közpénzben finanszírozott, ezért a törvény szerint kötelező kiadni ezeket az adott adatgazdának. Ez az adatgazda, ez rendszerint az oktatási hivatal, legtöbb adat esetében, de van olyan, amit KSH-tól kérünk, vagy más szolgáltatóktól.
És nekik mondjuk egy OH-nak borzalmasan részletesen, iskolaszinten, mindenféle szinten elvileg megvannak ezek az adatok?
Igen, a nyers adatok vannak. Nyers adatok. És mi a nyers adatokat kérjük el. Tehát az fontos, hogy mi mindig a nyers adatokról dolgozunk, tehát nem azt, amit ők kiszámoltak, vagy riportálnak, hanem mi a nyers adatokat kérjük el, és mi dolgozzuk fel ezeket. Ezt úgy kell elképzelni, tehát az ilyen nagyon alapadat, ami tényleg a 80-es évek közepétől van Magyarországon, az oktatás statisztikának hívták. És régen most KIR-statnak hívják, a KIR az a közoktatási információs rendszere, a stat meg a statisztikai blokkja. Ezek iskolák, minden iskola egészen 2020-ig, minden iskolának ki kell tölteni októberben egy nagy kérdőívet, ami 2000 óta eléggé standard, ugyanazt kérdeztek.
Hogy kérdezek rögtön közben egy gonoszat, hogy attól, hogy az OH azt látja, hogy mondjuk rendben megvan tartva a kémia óra, a valóságban nem lehet az, hogy Béla bácsi a testnevelő tanár tartja, csak
de.
Ez lehet, ugye?
De,
tehát,
lehet,
hogy már ezen a ponton sem biztos, hogy jó az információ.
Sőt, tehát olyannyira, hogy ez a 2020-ig is, ez egy, meg szerintem minden mai napig a közoktatási részét, tehát a szakképzés az ott levált, erről majd mesélek külön.
Okay.
Tehát KIR-stat, az azt mondja, minden mai napig egy kvázi papír alapú kérdőív, ez nem úgy kell elképzelni, hogy kitöltenek egy papír alapút, és valaki beleírja, de hogy ez egy PDF, valamilyenbe bele kell írni az adatokat kézzel, tehát nem valami rendszerből húzza el az adatokat, hanem a iskola titkár az beírja, hogy hány tanár van ott, meg hány osztály van ott. Meg...
És akkor azt írnak bele, amit gondolnak?
Gyakorlatilag igen.
Igen?
Igen. Tehát vannak olyan anekdotikus evidencia, hogy azért itt van, aki kinyitja a tavait, és beleírja azt, vagy tudja, hogy hát akkor még egy osztályra tértek, akkor hozzá egyet. De ez még mindig sokkal-sokkal közelebb áll a valósághoz, mint az, hogy nincs semmi.
Aha.
Tehát, hogy azért ez egy nagyon fontos adatforrás mind a mai napig, és talán az egyik legmegbízhatóbb adatforrás. Mert ugye 2020-ban, amikor szétvált a közoktatás és a szakképzés rendszere, tehát hogy az egyik a belügyminisztérium, a másik meg a GM-hez ment, ott a statisztika is szétvált, tehát a KIR-stat az megmaradt úgy, ahogy eddig, és az óvoda, az általános iskola és a gimnázium az továbbra is a KIR-statban, tehát a közoktatási információs rendszerben van, és létrejött egy SZIR-stat, ez a szakképzési információs rendszer, ahol viszont azt gondolták már, félig jogosan, félig nem, hogy ezt nem papír alapon, hogy nem így kéne lekérdezni, hanem van a Kréta nagyszerű rendszerünk, és ebből lekérdezzük azokat az adatokat, amire szükségünk van, tehát elvileg ez pontosabb. Most nyilván 2020-ra ez nem sikerült, úgyhogy van egy év, amikor ez kiesett. 2021, 22 és 23-ra már gyűjtik ugyanazokat az adatokat, csak hogy nem tudják ugyanazokat gyűjteni, hiszen pont ugyanazokat nem lehet ugyanúgy lekérdezni. Ezért ma van például egy ilyen szituáció, hogy nem tudjuk, hogy hány gyerek jár közoktatásban, mert két információs rendszer van. Ezek közül vannak olyanok iskolák, például van gimnázium, meg szakképzés is. Igen. És ezeket, tehát szám, tehát precízen nem tudjuk megmondani.
A nem tudjuk alatt azt érted, senki. Hogy senki nem tudja.
Senki nem tudja.
Az jó hír.
Aha. Igen. Úgyhogy ez a két rendszer szétvált, nyilván próbálnak ők is kommunikálni, tehát itt, nem, itt szerintem nem rossz indulatról van szó. Aha. Hanem egyszerűen ez a, ez a bürokráciának a belejárója. Tehát, hogy itt mindenki megpróbálja kihozni a maximumot belőle, és ez így sikerül. Aha. Ezért is van, hogy az új indikátor kötetben, az új az a az 2023-as, ott már mindig húzunk egy vonalat.
Igen, azt láttam, hogy igen, igen.
Hogy a köznevelésben, mindig közoktatás mondtam, eddig pedig köznevelésnek kéne hívni. A köznevelésben ott összehasonlítottuk az adatok, de a szakképzésben ott van egy töréspont.
Igen, és akkor ráadásul még mindig máshogy hívják az intézményeket, de ez már csak...
Habatortán,
igen. Habatortán, igen. Aha, aha. Ahogy te ezt most elmondtad nekem, nyilván ezt elmondjátok máshol is. Tehát, hogy igen. Tudtok ti bármilyen visszacsatolásba segíteni? Vagy?
A KRTK-nek az adatbankja folyamatosan kommunikál mind a SZIR, mind a KIR-nek az adatgazdáival, tehát aki dolgoznak ezen, és próbálnak segíteni. Tehát itt van egy kommunikáció, és mondom, itt nincs rossz akarat, itt nincs rossz indulat, hanem amikor egy rendszer változik, akkor ott adódnak ilyen ugrások. Én 2002-ben kezdtem a pályafutásomat a OKI-ban, az Országos Közoktatási Intézetben, és 2001-ben vezették be, ezt a KIR-statot, akkor még OM-statnak hívták, uh-huh. És 2000-ben nem volt ilyen. Uh-huh. Tehát ott is 99-ben van egy típusú kérdőív, és ott is volt egy nagy kérdőív váltás, és 2000-ben nem volt, és 2001-ben egytől kezdődött el. Tehát ugyanez az ilyen ugrás, vagy nem tudom, adathiány, vagy trendforduló, vagy nem tudom micsoda, ez akkor is megvolt, és akkor én ezt úgy fiatalként úgy át is éltem, hogy nem lehetett összehasonlítani az elmúlt 10 év adatait a mostani adatokkal. Ez most is így van.
Aha.
Tehát, hogy ezek mindig vannak. Itt ezért is nagyon fontos az adatoknak az ismerete. És nagyon fontos, hogy legyenek ilyen olyan emberek, akik értik ezek az adatokat, és ezért nagyon szerintem baj, hogy szétvált ez a két intézmény, vagy nem tudom, mert hogy nincs egy, nem egy kézben folyik most össze, hanem több.
Igen. Ez csak egy kis színes anekdótát én is hagyd tegyek hozzá. Épp a múlt héten voltam egy konferencián, ahol egy kormányzati tisztviselő tartott egyébként egy tök érdekes és hasznos előadás szakképzés, vagy mi újság szakképzésben. Megint inkább ilyen vegyipar, kémia vonalom. És egyébként ő elmondta azt, hogy nő az érdeklődés, tehát, és egyébként ebben a műsor folyamban már erről is beszéltünk egy korábbi adásban, tehát ez a gyerekek gimibe mennek, vagy szakképzésbe, ez messze nem olyan egyszerű, mint sokan gondolják, hogy a jó fejek mennek a gimibe, a kevésbé. Tehát, hogy nem erről van szó, és hogy technikumból is simán lehet menni tovább felsőoktatásba, stb. Tehát, hogy itt meg hogy növekszik a túljelentkezés, tehát mindenféle ilyen sztorikat mondott. Majd a végén azért, hát ő is oda konkludált, hogy de ha az általános iskolában nincs kémia tanár, akkor nehezen fognak eljutni a gyerekek mondjuk még egy ilyen vegyipari technikumok is, mert ez nem így megy. És hogy én akkor ott azért úgy rákérdeztem pont erre, amit te mondasz, hogy akkor ugye két helyen van ez az egyik a köznevelési államtitkárságon, a másik meg a melyik a Kimbe, vagy azt hiszem most a Kimbe van, azt hiszem ez a szakképzésért felelős izé. És hogy köztük, hogy mi van, hogy van valami erről beszélgetés, egyeztetés, és hát úgy nem nagyon tudott egy ilyen határozott meggyőző választ adni.
Igen, szerintem, tehát igen, nem tudok erről, de biztos van, tehát hogy ezek az emberek biztos ismerik egymást és beszélgetnek, de én sem, nem tudom, hogy mi történik ott. Ami ezért épp sokat elmond, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy, de mondom, ez egy nagyon fontos, hogy itt nem gonoszság van, hanem rendszerek változnak, és hogyha az államigazgatás ezt nem explikálja, mint feladatot, hogy ez fontos feladat, az adatoknak a gyűjtése, az adatok ismerete, akkor ez buzgó és okos emberek tudják egyénileg csinálni, de hát az nem ugyanaz, mint amikor a...
Okay. Tehát akkor te azt gondolod, mert igen, tehát az a kérdés, hogy amikor megpróbálsz olyanhoz valamilyen módon hozzáférni, hogy mégis mekkora tanári hiány, hogy hány olyan, és ugye a jelentésetekben is ugye vannak ilyen ábrák, hogy hány olyan iskola van, ahol nincs szakos, nem tudom, igen, természettudományos tanár, hány gyereket érint, stb. Stb. És akkor erre ti mutattok valamit, erre igen, majd mindjárt szeretném kérdezni, hogy ez mennyire lehet elhinni ezeket a számokat, de hogy a, mert elég alacsonynak tűnnek, de hogy a, amikor ilyen laikus próbál ilyeneket kérdezni, akkor ugye az a válasz, hogy ezt nem mondjuk meg. És hogy én eddig azt gondolom, hogy azért nem mondják meg, mert nem szeretnék, hogyha ezt úgy nagyon a köztudatban lenne, de te meg azt mondod, hogy azért nem mondják meg, mert ők se tudják.
Nem, én nem ezt mondom. Én azért nem mondják meg, mert törvényileg nem kötelező megmondaniuk nekik, okay, hogyha egy laikus kérdezi. Ha egy kutatóintézet megy oda, aki a GDPR szerint is, meg törvényi feladatok szerint kutatása dolga, aha, akkor nekik oda kell adniuk az adatokat. Tehát nem kérdés, hogy nem adják oda, hanem oda kell adniuk. Ez persze itt lehet mindenféle akadályokat gördíteni ez elé, meg ilyesmi, de ezeket jellemzően nem gonoszságból szokták, hanem pont azért, mert ők is, tehát ők se szeretnének bajba kerülni, tehát nincs már olyan, hogy csak úgy odaadják az adatot, mint régen, hanem ez csak és kizárólag legális és jogi úton lehet. Most ezek a legális és jogi útok nagyon macerásak, és hosszú ideig tartanak, tehát hogyha egy mondjuk egy mesteres diák szeretné elkérni ezeket az adatokat, akkor nagyon-nagyon kitartónak kell lennie, és általában nem ennyire kitartóak, hiszen hamarabb kell eladni a szakdolgozatot, mint ahogy ezt sikerül meg.
Hát én nem csak mesteres diákot láttam, hanem egyetemi tanárt, aki mondjuk, mit tudom, az ELTE-ről ilyesmiket szeretett volna tudni, hogy mégis mi a helyzet itt tanárokkal, meg hányan vannak, hányan nincsenek, de ő se tudott hozzájutni.
Hát, mert ugye nem, tehát az sem mindegy, hogy valaki adatot kér, nyers adatot, vagy kérdést tesz fel. Aha. Ha kérdést tesz fel, akkor egy feladatot, egy munkát ad az oktatási hivatalnak, amit azzal visszautasított, hogy nincs kapacitás rá.
És vagy, akkor igazat is mond.
És szerintem igazat is mond egyébként. Uh-huh. Vagy hát pénzt számol fel érte, ami megint csak rendben van szerintem. Mi általában nem ezt kérünk, mi nyers adatot kérünk. Okay. Tehát azt mondjuk, hogy kérjük a nyers adatot, és akkor egy idő után ez sok-sok döccenő árán megjelenik. Uh-huh. Erről van egy jó kis anekdotám egyébként, hogyha gondolod, hogy ez hogy működik, hogy amikor 2017-ben a GDPR megjelent, ugye az érintette a minden állami közigazgatási adatot is. És a,
mondjuk
és
a, már mi a GDPR?
Hát a GDPR, hú, nem tudom minek a rövidítése. General, GDPR azért jött létre 2017-ben Európai Unió szinten, hogy védje az egyéni adatokat, hogy ne lehessen csak úgy, főleg a vállalatoknak kellett egy olyan szabályozást lefektetniük saját maguknak, hogy hogy fogják kezelni a náluk lévő egyéni szintű adatokat. Ez minket annyiban érintett, hogy egyéni szintű adatokkal dolgozunk sokszor, tehát mondjuk az országos kompetenciamérés, amivel sokat dolgozunk, az ugye egyéni szintű
adat. De anonimizált, no?
Na most ez az érdekes, hogy nem anonimizált, ez úgynevezett pseudonimizált. Aha. A különbség az anonimizált és a pseudonimizált között az, hogy az anonimizált az, amikor nem lehet beazonosítani semmiképpen senkit. A pseudonim adatnál, ha valakiről, tehát hogy az egyéni szintű és nagyon részletes adat, az pseudonim adat, tehát hogyha tudok információkat valakiről, tehát tudom azt, hogy hova járt iskolába, tudom azt, hogy milyen matematikai jegyei voltak, tudom azt, hogy milyen iskolázott az ő szüleje, tudom azt, hogy hol lakik, mondjuk irányítószám szerint, tudom azt, hogy fiú vagy lány, meg azt, hogy mondjuk melyik évben és melyik hónapban született, akkor megtalálom. Tehát a saját gyermekemet megtalálnám ebbe az adatban, bár nincs odaírva a neve, de megtalálom benne. Okay. Ez a pseudonim adat. Na most a GDPR alapján pseudonim adattal kutatást lehet végezni. Tehát mint mi kutatóintézet, elvileg a pseudonim adatokat megkaphatjuk, meg is kapjuk egyébként. Most már. De 2017-ben az oktatási hivatal például azért blokkolta két évig, két és fél évig ezek az adatok kiadását, hogy azt ők értették, hogy megkaphatjuk a kutatási adatot, de mit jelent az, hogy kutatás, és ki a kutató? Tehát, hogyha egy szakdolgozó oda megy, hogy ő szeretné kutatásra az adatokat, akkor neki odaadhatják-e, vagy sem? Ez elég fontos és érdekes jogi kérdés volt, és ezen két és fél évig dolgoztak. Aha. Emiatt mi két és fél évig nem kaptuk meg ezeket az adatokat, és aztán ezeket most már megint csak rendszeresen kapjuk. Tehát, hogy itt nem gonoszság van, hanem mindig van egy ilyen bürokratikus valami, ami így döccen egyet a rendszer, és amikor döccen, az azt jelenti, hogy két-három évig is döccen. Aha. Tehát, hogy ez a...
Én ugye most, hogy készültem az adásra, megint végignéztem a legutolsó közoktatási indikátor rendszerét. Ezt egyébként ajánlanám mindenkinek, akit érdekel. Vastag, nagyon, több mint 300 oldal, de gyakorlatilag csak ábrák. Igen. Tehát, hogy nem az van, hogy sok betűt kell elolvasni, hanem nagyon sok szuper ábra van benne. És megint meghökkentem jó pár dolgot. Ti, akik ezt ugye csináljátok, és kutatjátok, elemzitek, modellezitek, aztán összerakjátok, ugye ebben a szövegben nem sok értékelés van, tehát ez viszonylag szikár.
Igen.
Egy-egy mondat azért benne van, de viszonylag szikár. Tehát nem egy ilyen policy dolog. Hogy mennyire lehet mindent elhinni, ami ebbe benne van, tehát, hogy mindezek alapján, amit eddig beszéltünk?
Én azt gondolom, hogy ezek az adatok most, amik ebbe benne vannak, ezek jelenleg elérhető legjobb adatok. Aha. Minden adat valahogy torzít, tehát hogy mondjuk visszatérve a Kirstadtra, hogy ez az önbevallásos adatra, igen, itt lehet az, hogy valaki nem azt írja be, mi a valóság, de egyrészt, ami nagyon fontos, hogy nem tudunk jobbat. Aha. Tehát erről nincs jobb. Másrészt azt gondoljuk, hogyha van is benne torzítás, ez az évek során nem változik ez a torzítás. Tehát, hogyha én évek során vetem össze és trendeket nézegetek, aha, akkor ezek igaznak kéne, hogy legyenek. Tehát, amiben lehet, hogy igazad van például a tanárhiány, vagy a képesítés nélkül tanító tanárok, igen, aránya, szintjét teljesen jogosan nem hiszed el. Most ezt nem tudok jobbat mondani helyette, mert nincs jobb. Uh-huh. De ha a trendjét nézed meg, hogy ez hogy alakult az elmúlt években, az már nagyon sokat elmond. Aha. És ez jelentősen növekedett.
Igen.
Tehát, hogy szerintem ezért érdemes. Ezért is közlünk mindig trendeket, és nem egy adatot.
Uh-huh. Tudsz esetleg mesélni nekünk most titkokat? Tehát olyat, hogy ugye, amit most mindenki láthat, ez a dolog, ami ugye egy másfél évvel ezelőtti, igen, adatok. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy szerinted nem sok minden változik.
Igen, ez általában igaz.
Hogy viszont ugye már dolgoztak a következőn, hogy van valami érdekes?
Nincs. Vagy hát nem tudom, mert ez általában igaz a közoktatásról, hogy, és ezért is jelenik meg két évente, és nem évente, uh-huh, hogy nagyon lassan változik minden. Tehát, hogy tényleg, én mindig azt mondom, hogy a közoktatás olyan, mint egy nagy tanker, az ember elrántja a kormányt egy irányban, és sokáig nem történik semmi. És aztán, amikor akkor elkezd történni valami, akkor nagyon nehéz visszafordítani. Uh-huh. Tehát tényleg ezért jó ez a tanker hasonlat. És például a 2023-as indikátorrendszerben, minden indikátorrendszerhez csinálunk egy szemelvények kötetet, ahol kiválogatjuk azokat a, nem is azt mondom, hogy a legérdekesebb indikátorokat, hanem azokat a történeteket, ezt mi így hívjuk, amiket érdemes elmesélni ebből, amit most látunk. Ez 2021-ben és 2023-ban is megvolt, ebből majd szívesen mesélek egyet-kettőt, és kiválogatjuk nem egy indikátort, hanem összefüggő indikátorokat. És 2021-ben volt a tanárhiányról egy ilyen történet, sok-sok ábrával. És 2023-ban azért nem tettük bele, mert megnéztük ezeket az ábrákat, és pont ugyanazt mutatták. Aha. Tehát semmi nem változott, nőtt a tanárhiány, ugyanúgy az utolsók voltunk az OECD, vagy az egész EU-n belül a bérezésben, hogy akkor még nem volt béremelkedés, szerintem most se leszünk sokkal jobban, hogyha ezt megnézném. Aha. Trendváltozás nem volt, és szerintem nem is lesz. Aha. És ami érdekes ezeknél az adatoktól, hogy az például nagyon izgalmas, hogy valami miatt, ha van is ilyen trendváltozás, akkor sem lehetünk egészen biztosak benne egészen hosszú ideig. Tehát mondok egy példát rá. 2021-ben az egyik ilyen történetünk arról szólt, hogy az is volt talán még az előadásomnak a címe, és az volt, hogy a gimnázium térnyerése.
Igen.
És hogy ugye azt láttuk, hogy először így sok-sok évtized óta többen jelentkeznek gimnáziumba, négy osztályos gimnáziumba, mint hát most technikumba, akkor még szakgimnáziumba. Amióta az eszemet tudom, mindig sokkal többen jelentkeznek, hívjuk érettségit is adó szakképzésnek. Tehát mindig is sokkal többen jelentkeznek érettségit is adó szakképzésre, tök jogosan, mert két dolgot is ad egyszerre, és azért nagyon sok embernek ez nagyon csábító. És az 2021-ben volt először, amikor ez többen jelentkeznek meg gimnáziumban, mint a érettségit is adó
szakképzésre. Ne feledd szavadat. Ha jól emlékszem, fiúknál ez máshogy néz ki, mint a lányoknál.
Így van.
Ugye? Tehát a fiúk még mindig inkább a technikum irány, a lányok meg erősebben a gimi irány.
Így van. De az átlag az így
van. Az átlag, igen.
És 2023-ra ez visszatért.
Aha.
Tehát, hogy én ott elkiabáltam a dolgokat, mert azt gondoltuk, hogy van egy ilyen trend.
És nincs,
hanem visszatért ugyanúgy. Tehát amikor azt mondom, hogy ma, akkor a 2023-as adatra utalok, ma már megint technikumban jelentkeznek többen, mint gimnáziumban. Na most itt két ilyen pontos mellékszál. Egyrészt, hogy ez gyakorlatilag nem jelent semmit, mert hiszen majdnem pont ugyanannyian jelentkeznek, tehát mindegyikben olyan körülbelül egyharmad arányban, vagy kicsit több, mint pontosan, 40% arányban jelentkeznek, és akkor 20% a érettségit nem adó szakképzés. Ez egyik. Másik meg, hogy ebben nem számoltam bele a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat. Uh-huh. Ha beleszámolom a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, ahova viszont összességében egy 8,5% tanuló jelentkezik, akkor már megint csak sokkal többen jelentkeznek, még mind a mai napig gimnáziumban.
És erre mondtad, hogy ez egy budapesti sztori.
És igen, ez egy budapesti történet. Tehát Budapesten viszont a kis gimnáziumok azoknak minden, tehát ez egy másik történet volt ebben a szemelvényekben, hogy azt látjuk, hogy a 6-8 osztályos gimnáziumok jelentkezők, azok iszonyatosan megnőtt, tehát ilyen 80%-kal megnőtt az ide menni akaró gyerekek száma, miközben a felvettekén nem nőtt meg.
Igen.
Tehát a verseny, de ez csak Budapestre igaz, a verseny nagyon erős lett Budapesten, ez az elmúlt 10 évben körülbelül. Uh-huh. Ez szerintem ettől a nagy trendektől gyakorlatilag független, tehát hogy szerintem Budapesten, ahol ugye sokkal nagyobb a diplomások aránya, és sokkal jobban nőtt a diplomások aránya, ez is egy fontos, hogy az elmúlt 10 évben, tehát a diplomás szűrők szeretnék ilyen 6-8 osztályos gimnáziumba küldeni a gyerekeiket, és egyre több diplomás van, hiszen az a generáció most felnő, ez nagyobb arányban diplomás.
Igen.
És az főleg egy budapesti, illetve hát nagyobb városi történet, csak ott a nagyobb városokból annyira kevés van, hogy az inkább Budapest.
Ha jól emlékszem, mert valami ilyen adatsort is láttam, hogy Budapesten a, nem tudom, mondjuk aktív korúak, vagy nem tudom, hogy definiáljuk, most már ilyen 60% körüli felsőfokú végzettségű? Ez lehet, hogy kb. Ilyesmi?
Ez lehet, ezt most nem néztem
én
meg.
Én valami, engem úgy nagyon meglepett, hogy ez már milyen magas. Itt
Budapesten nagyon nagy most már diplomások arány, nem tudom, a 60%-ot, de ezt meg tudjuk.
De valami ilyesmire emlékszem. Aha. Jó, hát én eléggé sokkorban vagyok ettől, amiket eddig mondtál, ez szerintem tök érdekes. Volt egy olyan mondatod is az eleje táján, és nem tudom, hogy erre visszakanyarodhatunk, mert tudom, hogy nem ennek vagy feltétlen szakértője, de hogy azt mondtad, hogy a ilyen, ha úgy tetszik, ilyen szakpolitikai beavatkozásból épp elég volt, és nem biztos, hogy most erre van szükség, meg stb. Tehát, hogy azért nem érezzük azt, hogy most oké, hogy volt egy kis béremelés, de hogy azért nagyon sok mindent rendbe kéne rakni az oktatásba?
De. Inkább azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos lenne újra szakpolitikai elemzéseket csinálni. Uh-huh. Tehát úgy, mint régen a jelentés a közoktatásról volt, vagy úgy, mint a zöld könyv volt annak még 2008-ban. Fontos lenne, hogy szülessen ilyen a mai magyar közoktatásról is. És utána lehetne hosszú távon gondolkodni, hogy mit kell csinálni. Tehát ez a mostani, az elmúlt 10 évben az összes oktatási beavatkozás, ez szerintem mindig valamilyen célra készült, akár jó, akár rossz céllal, de nem volt végig gondolva, hogy ez hogyan hat az egész oktatási rendszerre. Hogyha 2010-ben létrejött egy darab klik, és aztán ezeket a klikeket szétbontották, nem tudom én hányra, igen. 70 akárhányra, és ezt nem szabad decentralizálásnak hívni, hanem nem tudom, minek kell hívni. Tehát, hogy ezek az ilyen döntések, vagy mondhatjuk a nagyon szép példája, a szakiskolákban a közismereti tárgyak oktatása most már csak 2 évig tart, igen. És előtte 4 évig volt széthúzva.
Igen.
Ugye ez is egy ilyen, az alapvető cél, ami benne volt, ez nem biztos, hogy olyan nagyon problémás, nevesint az, hogy ezek a tanulók inkább a szaktárgyakat tanulják meg. Tehát ha itt lenne az alapképzés alatt egy masszív alapozás itt a alapkészségek terén, akkor ez nem biztos, hogy egy rossz döntés lenne, de nincs. Uh-huh. Tehát nem volt az egész végig gondolva, hogy hogy néz ki a magyar közoktatás, uh-huh. és ebben egy ilyen beavatkozás az hogyan, milyen hatással lesz, hanem csak mondott valaki valamit valahol.
Igen. Ugye járt nálam, nem is tudom, talán egy évet talán Glovicki Zoltán is, igen. aki ugye azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy mire való az iskola. Tehát, hogy itt kezdődik a probléma.
Ezek jók, ezek a viták, és ezek sem lettek lefolytatva Magyarországon szerintem. Tehát ez nagyon érdekes. Értve ez nem igaz, mert amikor én nevelődtem, akkor sok ilyen vita volt. Hogy tehát itt tényleg Hoffmann Rózsa, meg Pokorni Zoltán, meg mindenféle más nevet is tudok mondani, akár a saját családomból is. Voltak ilyen, tehát publikációk mind a mai évek elérhetőek, voltak ilyen kerekasztalok, ilyen pódiumbeszélgetések, viták, hogy miről szól a közoktatás. Aha. A rendszerváltás során ez nagyon éles volt.
Igen.
Ott ilyen, nekem a PhD-m erről szól igazából, hogy hogyan alakult át a magyar közoktatásban, hogy alakult ki a kis gimnázium, ez a 6-8 osztályos gimnázium, és a különböző pártok, meg a különböző szereplők mit mondtak erről, hogy miért jó, vagy miért rossz. És amikor a Hoffmann Rózsa, tehát az akkori MDF és az akkori SDS ezen a fronton meg tudott egyezni egymással, ugyanazt gondolták, ami nagyon érdekes szerintem. Ezek ma nincsenek. Semmilyen ilyen vita nincs, nem lehet nyilvánosan beszélgetni arról, hogy miről kéne, hogy szóljon a mai magyar, hát nem közoktatásnak, a nevelésnek, vagy az iskolának miről kell szólnia. És ez szerintem nagyon nagy probléma.
Az, hogy nem lehet, mert ez egy érdekes dolog, amit mondasz. Értem, hogy nincs rá igény, de attól még leülhetnénk és beszélgethetnénk róla.
Szerintem igény van, hanem olyan szereplőket, tehát hogyha szerintem nem tudsz döntéshozókat egy ilyen asztalhoz ültetni. Még akkor is, ha van véleményük róla, és még akkor is, hogyha 4 szem közt szívesen vállalják ezt a véleményt, és még akkor is, hogyha ezekben a véleményekben van igazság, nem tudnak, nem akarnak, nem mernek kiülni a nyilvánosság elé. annyira átitatta a politika ezeket, egyébként a szakpolitikai beszélgetéseket, hogy ma már nem lehet ilyenekről beszélgetni.
Te is látsz ilyen döntéshozókat, ugye?
Igen.
Akik négy szem közt.
Igen. Akik négy szem közt mondanak dolgokat, és valamelyikkel egyetértek, valamelyikkel nem értek egyet. Tehát teljesen. És ez rendben is van, szerintem ez tök rendben lenne, csak azt szerintem az fogyott ki a magyar, de egyébként szerintem ez nem csak az a közoktatásban van, szerintem minden szakpolitikai. Hogy egyszer nem tudják felvállalni a döntéshozók azt a véleményüket, amik mondjuk nem populáris teljesen.
Igen.
És ez nyomja rá a bélyegét a közoktatás részre.
Igen, ne ezzel fejezzük be a beszélgetést, mert ez rettenetes.
Pozitívokat nem biztos, hogy fogok
tudni mondani. Mintha többi, ezt akartam, nem mintha a többi. Ugye azzal mutattalak be, hogy oktatás, gazdaságtan és munkapiac. Hogy ez, amit itt beszélünk, ez a, most akkor maradjunk már a tanároknál, meg a szaktanárok hiánya, meg a minden, hogy ez a, nem tudom, a te munkádba, kutatásokba, tehát hogy jön vissza a munkapiacra az, hogy kik hogy kerülnek ki a suliból?
Na most nagyon érdekes ugye, hogy megint csak kicsit messziről, nem tudom, indítok-e, vagy messzire megyek, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy kutatás, akkor a mi intézetünkben úgy néz ki, hogy bejön egy ember, aki azt mondja, hogy majd munkaerőpiacsal vagy oktatással akar foglalkozni, és általában mindenkinek szabad kezet adunk. Tehát azzal foglalkozik, azt csinálja, amit akar. Nem nagyon vannak ilyen koordinált dolgok, hiszen a mi célunk az igazából nem a közpolitika befolyásolása, ez egy zárójeles kérdés, hogy lehet, hogy az kéne, hogy legyen, de ez most jelenleg nem ez, hanem minket azért fizetnek, hogy nagyon neves lapokban publikáljunk nemzetközi cikkeket.
Csak hogy lefordítsam ezt rögtön. Tehát
igen.
Megvan az a szabadságotok, hogy kvázi azt kutattok, amit szeretnétek.
Igen.
Ez jó
igen.
Hír.
Ez jó hír, de ez egyébként a közpolitikai döntéshozók részére, nem tudom, hogy jó vagy rossz hír, de hogy ezért nem születnek közpolitikai, átfogó közpolitikai elemzések, legalábbis a részünkről. Egyébként nem csak a részünkről, hanem senki részéről, de mi sem csinálunk ilyeneket, hiszen nem ez van a célfüggvényünkben.
Aha.
Nem ezért kapok jutalmat. Azért kapok jutalmat, hogyha egy nagyon neves labban tudok egy nagyon nyugati labban tudok egy jót publikálni, egy nagyon okos gondolattal. Amik a tudományt azt előre viszik valamilyen abszolút pici szegmensében.
Aha.
Tehát nekem született például tanulmányom a lengyel oktatási reformról. 1999-es lengyel oktatási reformról egy PhD diákommal együtt. De mondjuk ugyanígy a magyar szakképzési reformról is született a Herman Zoltán kollégámmal együtt. Tehát, hogy vannak ilyenek, de olyan is született, ami azt mutatta be, hogy a high stakes testing, ez a, nem is tudom, hogy fordítsam nagyon magyarra, tehát a nagy tételbíró tesztelés, ez erős stresszt okoz a diákoknak. Most meg egy olyan cikken dolgozom, ami azt mutatja, hogy ugyanez a nagy tételbíró tesztelés, ez viszont növeli az ember humán tőkéjét is.
Oh.
Tehát, hogy tanulnak attól a diákok, hogyha egy ilyen tesztekre fel kell készülniük. Ami szerintem baromira izgalmas. Ez csak nagyon sok-sok lépés után lesz közpolitikai felhasználható bármire. Tehát, hogy nem elemzéseket csinálunk a magyar közoktatásról, az egyetlen ilyen publikáció, mondjuk ez az indikátorrendszer, minden más, az nagyon sporadikus, egy-egy emberhez kötött, és nincs egy összefogó valami. Ez lehet, hogy baj, sőt, szerintem mondhatjuk is, hogy baj, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt a mi kutatócsoportunknak kéne csinálni, szerintem ezt állami intézmény. Mármint, hogy mi is állami intézmény vagyunk, de hogy ezt egy minisztériumi intézményben kéne csinálni, egészen közel a közpolitikai döntéshozókhoz, hogy ezeknek nagyon gyorsan hatása is legyen a döntéshozókra, hiszen mi azt látjuk, hogy bármit csinálunk, teljesen tök mindegy, hogy mi történik. Tehát, hogy független a döntéshozás attól, hogy mi mit mondunk, és ezt már nagyon régóta látjuk. Tehát nem az elmúlt 5 évben, hanem ezt 20 éve látjuk igazából. Úgyhogy ezért is van az, hogy szerintem egy ilyen furcsa ösztönzők kezdenek el kialakulni az akadémiai kutatásban. Ez nem csak a Hunrendre igaz, hanem ez szerintem minden egyetemre igaz, vagy minden magyar kutatóra igaz, hogy nem feltétlenül az a célja, hogy befolyásolja a közpolitikát, hanem az, hogy minél nevesebb labban, minél nevesebb konferencián tudja ezeket elmondani, vagy megjelentetni.
Oké, okay. Azt mondtad, hogy messziről indítasz, vagy messzire mész, és akkor, tehát ez a, ami az iskolákban és a munkaerőpiac, hogy erről van valami?
Na ja, igen.
Mert ugye ez volt a kérdés.
Jogos. Mondtam, hogy messziről indítok. Szóval, hogy van olyan kollégám, aki azt nézi, hogy a felsőoktatásból hogyan kerülnek ki hallgatók a különböző munkaerőpiacra. Itt főleg nemek közötti különbségeket néz, és ilyen ez a STEM field, ami a, nem tudom magyarul ez a,
na, valami,
micsoda, tehát a matematikával kapcsolatos területekre, és erre nézegetek.
Ilyen tudomány, mérnöki, matek, ilyesmi.
Tehát ilyen kutatásaink vannak, és nagyon jó napokban jelennek meg. vagy mondjuk nekem volt olyan publikáció még régen, hogy az a tanonc, tehát ez a magyarul nem is, tehát tanonc magyarul, ez az apprenticeship training angolul, tehát hogy a szakiskolákban, vagy most már szakközépiskolákban a vállalatoknál végzett gyakorlati helyek, ezek mennyiben segítik az elhelyezkedést később a vállalatoknál, és úgy tűnik, hogy igen. Tehát, hogy ezek például ez a duális képzés a mai kormányzatnak szerintem ez nem feltétlenül azonnal hamvába halt gondolata. De akkor, ilyenjeink vannak. Aha. Ez a munkapiac része a közoktatásnak.
Ugye van az a jelenség, amivel sok éve napi szinten szembesülünk, találkozunk, hogy ugye az ipar, a vállalatok panaszkodnak, hogy ma már nem úgy van, mint nem tudom, 10-20 éve, sokkal kevésbé tudnak jó munkaerőhöz jutni, keményebben kell küzdeni, kisebb, ahonnan meríteni tudnak, stb. És hogy ez ügyben próbálnak csatlakozni mindenféle kezdeményezésekhez, amik meg ugye valamit az oktatásba próbálnak segíteni. Uh-huh. Ez ugye egy ilyen átélt tapasztalat. De hogy akkor ezzel kapcsolatban még semmilyen ilyen hard fact, vagy nincs, hogy, és szerinted, és abból, amit mondasz, azt hallom, hogy nem is lesz, hogy akkor amiatt, hogy ilyen az iskolarendszer, amilyen, meg a szaktanárhiány, meg ilyenek az órák, meg a heti egy kémia óra, meg a minden, amiatt gazdasági GDP-ben mérhető hatás.
Én nem tudok ilyen kutatásról, mi nem csinálunk. Én nem is nagyon tudok erről semmit. Tehát ezzel megint csak visszamenne az ösztönzőkre, hogyha arra lennének ösztönzők, tehát a vállalatok megkeresnék a mi kutatócsoportunk, és fizetnének ezért, akkor lehet, hogy lenne ilyen. Ez nem történik meg. Egyébként zárójel, amióta én oktatáskutató vagyok, mindig két dolog mindig felmerül. Egyrészt az oktatás minőség romlik, ez konstans, tehát
konstansan romlik.
Mindig romlik az oktatás minősége, ez valamikor igaz, valamikor nem, de hogy ez mindig romlik. Kettő, hogy a vállalatok mindig munkaerőhiánnyal küzdenek. Ez a másik, ami mindig igaz.
Okay.
Tehát, hogy ez a két tétel, úgyhogy amikor egy vállalatvezető azt mondja, hogy igen, munkaerőhiány van, akkor ő arra gondol, hogy nyilván mindig jobb embert szeretne felvenni, mint amit fel tud venni, hiszen az csak jobb lehet. És hogyha ezt nem neki kell fizetni ennek a költségét, akkor annak ő örül. Aha. Tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs igazuk, csak hogy nehéz olyan vállalatvezető találni, aki azt mondja, hogy minden szuper és a legkirályabb. Uh-huh. Ezért embereket tudtam felvenni a munkaerőpiacra. Uh-huh. Úgyhogy, de mondom, erről nagyon jó lenne ennek utána nézni, adataink talán vannak, ha bármilyen adat van, akkor az nekünk van. De nem tudok róla, hogy lenne ilyen kutatás. Mi nem csináltunk.
Jó, így a vége fele járunk. Az lenne a kérdésem, hogy szeretnél-e bármi biztatót mondani a hallgatóknak, amivel így elbúcsúzunk?
Hát most így nézegettem, a szemelvényekre visszatérek egy kicsit. Okay. A legutóbbi szemelvények, ez a 2023-as, ebből ugye 4 történetet mondtunk ebből, 3 kifejezetten negatív szerintem, és egy meg semlegesnek mondjuk így. Okay. Ugye beszéltünk a fiatalok végzettségének és a közoktatás részétének a változására, itt romló tendenciákat látunk. Volt egy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskoláiról, itt is sem a nagyon pozitív a helyzet. És volt egy az egyházi iskolák változó szerepe az iskolarendszerben címmel. És ez szerintem nagyon izgalmas, hogy hogyan, ez semleges, tehát ez nem pozitív-negatív, de amit, ez hitkérdés megint csak, hogy mit gondolunk, hogy ez milyen, de hogy azt nagyon szépen látni 2013 óta, hogy az egyházi iskolák a köznevelésben mekkora teret nyernek. És hogyha megnézem, és hogy itt főleg Nyugat-Magyarország nem csak, és főleg a kisvárosi, meg a kis nem csak kisvárosi, kis települési iskolák, általános iskoláiról van szó, akiket az egyház átvett. Uh-huh. És hogyha ez egy nyilván egy kormányzati politika volt, hogy ez fontos, hiszen az egyházi nevelés a sokkal jobb, mint a világi, és a többi, és a többi. Viszont, ha megnézzük az egyházi iskoláknak a jellemzőit, például tanárhiány szempontjából, azok sokkal jobbak, mint az állami. Uh-huh. Lehet persze fintorogni, hogy miért van az, hogy ez így működik, és miért nem az állam szolgáltat, de másik oldalról meg azt látjuk, hogy az egyházi iskolák talán lehet, hogy kitöltik ezt az űrt. Ez megint csak melyik oldalát nézzük ebben a szituációban. Én ebben nem akarok állást foglalni, meg nem is hiszem, hogy tudok, de hogy ez például egy nagyon izgalmas dolog, és például most dolgozunk egy olyan, még nem tudok konklúziót mondani tanulmányon, hogy az egyházi iskolák azok vajon jobbak-e, mint a nem egyházi iskolák a kompetenciamérés alapján.
Lesz egy ilyen tanulmány?
Dolgozunk rajta, igen, ez és jövőre remélem, hogy lesz
ez valami. Ez nagyon érdekes, mert erről sokan sok mindent gondolnak.
Igen. Úgyhogy erről kifejezetten nem is tudok, és nem is biztos, hogy kéne mondanom bármit, mert nem, nincs csak előzetes eredmények vannak, de nem lövöm le a point, jövőre mindenkinek keresse rá nevemre, és akkor talán majd lesz valami ott. De hogy ez például egy nagyon izgalmas történet, hogy ez most, tehát ez egy kifejezetten olyan társadalmi átalakulás, amit valószínűleg már nem tudunk visszafogni, nem is biztos, hogy vissza kell fogni. Ez olyan, mint a szabadiskolaválasztás volt a rendszerváltás során. Ott is mindenki felhúzza a szemöldökét, általában azokkal, aki beszélek, másik oldalról viszont a rendszerváltás során a szabadiskolaválasztás bevezetéséről konszenzus volt.
Igen, abszolút. Igen.
Tehát, hogy igen. Vannak igen. Ilyen... Igen. Olyan társadalmi ilyen folyamatok, amiket utólag visszanézve, ha az ember semlegesen tekint rá, akkor nagyon izgalmas dolgokat lehet találni. Engem ez érdekel igazából a kutatásról.
Azt hiszem, elég sok mindenről gondolunk ma már más, mint 30 éve. Ezt azért ki lehet jelenteni. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szerintem adtunk egy löketet ennek a szezonunknak, itt a podcast sorozatban, tehát szerintem lesz, mint gondolkozni. Mondom, kirakjuk linkbe az indikátorrendszert, javaslom mindenkinek, hogy nézegesse meg, és akkor mikor fogtok legközelebb megjelenni? 20?
Hát, ha minden jól megy, akkor 25-ben, remélem. Aha. Mert ugye 2 évente van. Ez egy finanszírozási kérdés, tehát például most itt a reklám helye, a Hunren egy fillért nem adott idén hozzá ehhez, tehát kifejezetten kértünk, és nem adtak hozzá pénzt, ezt saját költségvetésből kellett megfinanszírozni, úgyhogy nem tudom, hogy ez jövőre hogy fog sikerülni, de ilyenekre például szerintem ez szerintem egy elég csúnya lépés volt a Hunren részéről.
És nektek kvázi kalapozni kell azért, hogy ilyet meg tudjatok csinálni?
Így van.
Ez nagyon viccesen hangzik.
Hát nem, szerintem nem vicces, ez nagyon szomorúan hangzik. Igen. Tehát, hogy igen, ez szerintem, és itt, szóval én ezért kifejezetten zabos vagyok a Hunren vezetésére, amikor kértünk, és explicit nem adtak erre pénzt.
Jó, akkor ezt is itt hagyjuk a hallgatóknak, hogyha valaki erről gondol valamit, akkor valahogy jelezzen, és akkor ha ebbe tudunk valamit segíteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm szépen a hallgatóknak, és akkor innen folytatjuk legközelebb.
Köszönöm, viszontlátásra mindenkinek.